Kedves hallgatóim, ezúttal egy olyan közgazdászról szeretnék beszélni, akivel gondolom mindenki találkozott már az újságok hasábjain, ugyanis az úgynevezett monetarista gazdaságpolitikának az atyaként Milton Friedmant tisztelik. Láttuk már a korábbi előadásaimban beszéltem Hayekről, a jeles, szintén Nagy Magyarországról származó, mármint az osztrák-magyar monarchia területéről származó gondolkodóról, aki ugyancsak a szabadság nagy híve volt, és jelentős mértékben befolyásolta majd a későbbiek során az amerikai és az angol politikát. De ha ezekre az időkre visszagondolunk, például arra, hogy Thatcher asszony, miniszterelnök asszony, hogy fogadta, milyen nagy tiszteletadással fogadta Hayeket, akkor arra is emlékezhetünk, hogy ő a saját eszméi forrásaként Hayek mellett ugye Friedmant is megnevezte. Tehát a liberális, bizonyos értelemben konzervatív politika, mondhatnám azt, hogy mit ezek a meghatározások nagyon furcsák, más-más értelmezést jelentenek a szavak amerikai angolban és itt a hazai magyarra lefordítva. Talán azt mutatnám, hogy a republikánus politikának, a szabadpiac pártoló politikának, ebben az értelemben konzervatív politikának nagyon erős képviselője volt Milton Friedman is. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy noha az ember ezek után arra gondol, hogy ez a közgazdász eleve és alapvetően hát politikai célokat tűzött maga elé, nem igazán erről van szó. Szakmai korrektség és politikai motivációk egyaránt nagy szerepet játszottak karrierjében. Nézzük meg először is Milton Friedman élettörténetét dióhéjban. Szülei az egykori Nagy Magyarország területéről vándoroltak ki Amerikába. Szegény család volt, New York közelében egy kisebb városban éltek, kereskedelemből tartották fenn magukat. Elég jó tanuló volt Milton, aki ezzel elérte, hogy hát ösztöndíjas tanulóként tovább tudott tanulni, bár nem a legkiemelkedőbb egyetemen rögtön, de mindesetre a bachelor fokozatot megszerezte, az egyetemi diplomát. Kiemelkedően jó matematikai érzéke volt. 20 éves korában Chicagóba ment tanulni, ahol közismerten erős szabadpiaci szellemű liberális közgazdaságtant tanítottak, és erősen igényelték a matematikai tudást. Itt a master fokozatra készülve megismerkedett egy névsorba hozzá közeleső hölgyel, Rózzal, akivel összebarátkoztak, és egy életre szóló kapcsolat kezdődött közöttük. Kicsit később ugyan, mert a 30-as évek elejétől a 30-as évek végéig többfele vetette, hányta a sors Milton Friedmant, és így csak, hogy a 30-as évek végén házasodtak össze, de ettől kezdve egész életükben hűséges társai voltak egymásnak, három gyermekük született, és ami nagyon tanulságos és számomra különösen érdekes, az, hogy Rose mindvégig alkotótársa maradt Miltonnak szakmai munkájában, és majd meg fogjuk látni, hogy élete vége felé jelenik meg az egyik legnagyobb szakmai sikert alkotó munkája, amelyet azonban Rózzal közösen írtak meg. Tehát magánélet és szakmai élet számára elkezdett, hogy így mondjam, virágozni, hiszen akkor születtek a gyermekei is, pont a második világháború időszakában. Kezdetben, amíg az Egyesült Államok nem lépett be a háborúba, tulajdonképpen az életüket az Európában folyó élethalálharc nem nagyon befolyásolta. Ő a maga részéről például tovább képezte magát, Kolumbia Egyetemen PhD-t szerzett, méghozzá a fogyasztási funkció című dolgozatával. Érdekes, mert ezt 20 év elteltével publikálja később, de akkor már maga is tanít, egyetemi tanár Chicagóban. Tehát egy olyan értékes munkát végzett így a 30-as években, amit későbbiekben is nyugodt szívvel vállalhatott, olyannyira, hogy amikor indokolták a Nobel-díját, akkor is szerepelt közte ez a munkája, pontosabban az etéren kifejtett munkásság. A háború alatt aztán különböző helyeken vállalt munkát a kormányzat berkeiben is. Ő volt ugyan a kormányzat kiterjesztésének nagy ellenzője, ennek ellenére 1942-ben Morgenthau titkárságán dolgozott, mint tudjuk. Morgenthau-nak igen jelentős szerepe volt a Roosevelti New Deal program megvalósításában, a háború alatt gyakorlatilag pénzügyminiszter volt, és rendkívül nagy ellensége a német náci politikának. Maga a munkássága során a hadi anyaggyártás számbavételével foglalkozott, ezzel a tevékenységével elősegítette a Kolumbiai Egyetem statisztikai kutatócsoportjában később 43-ban a PhD értekezését is, mert így sikerült neki azt megszereznie. A háború végeztével visszatért az egyetemi oktatáshoz. Egy barátja, Stiegler, aki közgazdász, az hallotta talán a nevét, később ő is Nobel-díjat kapott. Ezzel a barátjával együtt dolgoztak a Minnesotai Egyetemen, ahol Stiegler már állásban volt, és hát jó szót szólt az ő érdekében is. A szobájukat is megosztották, makroökonomiát és mikroökonomiát tanítottak. Ő volt Mr. Makro, Stiegler meg Mr. Mikro, így hívták, Mikro, ugye, így hívták a diákok őket. Azonban a későbbiekben, mert hát a Minnesotai Egyetem is egyetem, de hát ugye nem a legkiemelkedőbbek közé tartozik, és amikor Chicagói Egyetemben megnyílt egy állás lehetőség, akkor azt mindketten megpályázták. Stiegler azonban nem tudta az állást megszerezni, azt mondták, nem kielégítőek a matematikai ismeretei. Azt már hallottuk akkor Friedmanról, hogy ő sokkal erősebb volt matematikából, és így ő lett a befutó. Egyébként Stiegler később azt mondta, nagy szolgálatot tett a Chicagói Egyetemnek, hogy hát tulajdonképpen átadta ezt a helyet Friedman. Korábbi elbeszéléseimben megemlítettem, hogy Hayeket is elutasították a közgazdasági karról annak idején, amikor Angliából átment Amerikába, Chicagóba, így aztán ő is a politikai filozófia területére evezett át, és ezért ott lett belőle egyetemi professzor. De a közgazdaságtant azt szigorúan kötötték a matematikához. Bár Friedman maga sem, azoknak az elvont exakt modelleknek a híve volt, amely akkor ott eléggé divatos volt, hanem az adatokkal alátámasztható és az előre jelzésekre alkalmas elméleteket preferáltam. Hát, legyünk őszinték, valóban annak van értelme, hogy az ember a gyakorlatot és az elméletet összekapcsolja, nem a gyönyörűen, tisztán, sterilen felállítható egyenletek, amelyek logikusak, ugyancsak éppen a valósághoz kevés a közük. Minden esetre 1951-re el is nyerte az úgynevezett John Bates Clark medált. Mi ez? Ez a 40 év alatti kiemelkedő közgazdászok díja, amelyet ez a bizonyos Bates Clark alapított, megpontosom az ő tiszteletére jött ez létre. Ezt eleinte két évenként, majd évenként osztják ki az ilyen kiemelkedő fiataloknak. Csak megemlítem, hogy Raghuram Rajan is kedvenc és sokszor idézett indiai származású amerikai közgazdász, pénzügyes közgazdász is azok között volt, akik megkapták. Sokszor szoktam rá hivatkozni. Az adott időszakban ez a legmagasabb kitüntetés volt, hiszen a Nobel-díj akkor még nem létezett. Viszont azért az is tény, hogy 1976-ban majd Friedman azt is megkapja. Ahogy említettem, azzal az indoklással, hogy a fogyasztás elemzéshez, a pénztörténethez és pénzelmélethez, valamint a stabilizációs politika összetettségének bemutatásáért való hozzájárulásáért kapja meg. Ebben az időben Chicagóban elég sok latin-amerikai diák tanult, többek között különösen sok chilei diák. Így ezek magukba szívták a liberális gazdasági eszméket. Vagyis a szellemi alapokba már beszivárogtak ezek a liberális közgazdasági elméletek, de még nem váltak a gazdaságpolitika alapjává, hiszen tudjuk, hogy előtte egy szocialista vezető Allende volt hatalmon. Azonban, amikor Pinochet puccsa sikeres lett, és hatalomra került az úgynevezett junta, akkor ennek a győzelme után a chicagói fiúk, hogy így mondjam, így nevezték őket, nagyon sok helyen fontos pozícióba kerültek. Két évvel a junta győzelme után egy amerikai és chilei megállapodás keretében, ilyen tudományos megállapodás keretében Friedman Chilébe látogatott. No, ez aztán végképp ahhoz járult hozzá, hogy a nevét összekössék a junta politikájával. Úgyhogy Chicagóban a diákok tüntettek is ellene, sokszor az egyetemen bizony mellék bejáraton kellett bemennie az előadásaira. Sőt, 76-ban a Nobel-díj átvételekor is zavargások alakultak ki az előadása alkalmával. Bekiabáltak a diákok, hogy szabadságot Chilének. Ez volt az egyetlen eset a Nobel-díj kiosztás történetében, amikor ilyen, provokációra sor került. Holott Friedman valójában elutasította a diktatórikus politika rendszert, már csak azért is, mert éppen, hogy a szabadság nagy híve volt. És politikai szabadság és gazdasági szabadság nem nagyon választható el egymástól. A maga részéről nem is fogadta el több egyetem, chilei egyetem díszdoktori ajánlatát, mert nem akarta, hogy a rezsim támogatójának tűnjön fel. Sajnos azért, amint említettem, ez nem volt elég meggyőző a közvélemény számára. És az viszont tényleg tény, hogy erősen szabad piacpárti volt a gazdaságpolitikában. Az állam nagyobb szerepvállalását például azzal a tréfával ütötte el egy előadásában, hogyha a kormányra bíznák a Szahara irányítását, akkor rövidesen homokhiány lépne fel. Nekünk, szocializmusban szocializálódott nemzedéknek bizony nagyon ismertes ez, hiszen a mi jeles közgazdászunk Kornai is a Hiány című munkájával vált nemzetközileg világméretekben ismerté. Amint a szocializmus egyik jellemző, szocialista gazdálkodási rendszer egyik jellemzőjének a hiányt idézte, mint fontos mutatót és fontos jellemzőjét a tervgazdálkodásnak. 1962-ben Friedman a Capitalism and Freedom, vagyis Kapitalizmus és Szabadság című művét publikálta, ami mutatja, hogy ő azért kifejezetten szabadságpárti volt, és ez bestseller is lett, vagyis nagyon sikeres könyv. Aztán későbbiekben, 1980-ban jelentette meg a Free to Choose, Választhatsz szabadon című művét. Ezt Rózzal közösen jegyezték. Itt is bebizonyosodik, amit már az elején, előadásom elején említettem, hogy Róz nem csak felesége, hanem valóban alkotó társa is volt. A legnagyobb sikerét azonban mégsem az irodalmi publikáció jelentette, pedig ebből 400 ezer darab is elkelt a piacon, ami azért nem lebecsülhető volumen. A legnagyobb anyagi sikerét azonban egy 10 részes televíziós sorozatának köszönhette. Kedves hallgatóim, talán emlékeznek Galbraithre, a korszak népszerű keynesiánus gazdasági szakemberére, aki szintén jól élt a média adta lehetőségekkel, és volt egy nagy sikerű sorozata az USA közszolgálati médiájában. No, ennek a kiegyensúlyozására, mivel hogy éppen Friedman egy barátja volt akkor a média vezetője, kérték fel egy 10 részes sorozat megtartására. Ez nagyon-nagyon nagy siker volt minden szempontból, hogy így mondjam, a nevét minden háztartásban ismerté tette. Bár Friedman nem törekedett ilyen értelemben politikai sikerekre, távolságot tartott a pártpolitikáktól. Nem vállalt szerepet még azokban az apparátusokban sem, amelyeket elméletileg támogatott, mert hiszen Reagannek a kampánystábjában elméleti megalapozást nyújtott már az első kísérleteknél is, aztán amikor hatalomra került, akkor felkérték az elnöki tanácsadó testületbe való részvételre, de azt se vállalta el. Mégis mondhatjuk, hogy a Reagani program szinte minden pontja mögött Milton Friedman áll. Nem csak Amerikában, hanem Angliában is kifejezetten őt jelölte meg Hayek mellett. Thatcher asszony, miniszterelnök asszony az alapvető forrás szellemi bázisának. Amikor Hayekről hallottak kedves hallgatóim tőlem, akkor ezt felidéztük, akinek az életében hosszú-hosszú, keserű és sikerte évtizedek után így az élete vége felé érkezett el ez a nagy elismerés, amikor királyi vacsorára hívták, királynő fogadta és a híres agytröszt vacsorájára mehetett el. De hát Friedmant is szívesen fogadták, a tévében is szerepelt, vitát bonyolított egy jeles keynesiánus szakemberrel, aztán valaki megkérdezte ezt a szakembert, hogy szerinte, ha Keynes és Friedman vitatkoztak volna személyesen, mi történt volna? Az illető azt válaszolta, hogy valószínűleg Friedman megnyerte volna a vitát, de Keynesnek lett volna igaza. Látják, kedves hallgatóim, majd, ha egy kicsit megnézzük az utóéletet, a Friedmannak a hagyatékát, akkor azt láthatjuk, hogy ez valószínűleg igaz volt ez a megállapítás, de erre majd még mindjárt visszatérek. Szóval, lényeg az, hogy Friedman nem vállalt el kormányzati szerepet, amit nagyon szívesen viszont elvállalt volna, az a Fed elnöki posztja volt. Erre szemmel láthatóan, míg az ember így olvasva is észreveszi, hogy volt aspirációja, de ez nem jött össze neki. Pedig az ő munkái közül a Monetary History of the United States 1867-1960 közötti monetáris történelme az Egyesült Államoknak, ez volt az igazán nagy műve, a magnum opusa. Ebben rámutatott mindazokra a hibákra Anna Schwarzzal, szerzőtársával együtt, amelyet annak idején a Fed elkövetett. Idézzük egy pár pillanat erejéig föl, hogy mik is ezek a hibás lépések. Tulajdonképpen az, hogy észrevehető volt, hogy ilyen buborék alakul ki, értékpapír buborék alakul ki a piacokon, és hogy ezt visszatartsa a Fed, kamatot szigorított, nemhogy enyhített volna, a bankoknak így egyre kevesebb lehetőségük volt hitelezésre, és ennek következtében sok bank ment ugye csődbe. Abban az időben még azt is tudjuk, hogy még az arany alapon állt az Egyesült Államok. Noha az első világháborúban a Fed alaposan feltöltötte aranykészletét, hiszen a világ összes aranytartaléka átvándorolt az Egyesült Államokba, de ezek a kritikus időszakok a két világháború között elég jelentősen megcsapantották, majd megint a második világháború után töltődik fel, hogy így mondjam, az amerikai aranykészlet. De akkor már, mint tudjuk, nem aranyalapra állítják vissza a világvaluta rendszerét, hanem az úgynevezett dollár-alapra, amely közvetetten a dollár aranytartalmán keresztül még kapcsolódik valamelyest az aranyhoz, ezt majd később, de ez már nem a mostani előadásunk tárgya, később majd 1976-ban a Kingstoni egyezményben mondják fel, számolják fel véglegesen. Na, lényeg az, hogy ebbe az időbe még az aranystandardhoz ragaszkodnak, és hát a bank nem tölti be a végső hitelező szerepét abban az értelemben, hogy a bajba került bankokat nem hagyja likviditáshoz jutni, és így a bankok az érvényes szabályozás szerint csődbe mennek. És ez elindítja a nagy válságot. Nem tudnak belőle kilábalni, addig, ameddig Roosevelt meg nem nyeri a következő választásokat, és amikor Franklin Delano Roosevelt hatalomra kerül, tudjuk, hogy az egyik első dolga lesz majd a banking holiday meghirdetése, vagyis, hogy bezárják a bankokat, és itt csak megjegyzem, hogy utalok az arany paritásnak, aranytartalomnak, az aranyhoz való kötődés jelentőségére, mintegy 60%-kal leértékelik a dollárt. Tehát akkor még ebben a pillanatban ez a hatás érvényesül. Amikor valamikor egy valutát leértékelnek, az mindig segíti a külpiaci megjelenését, és ezáltal a gazdaságnak a fellendítését, a termelésnek a fellendítését. Tehát legalábbis az export szektorokban. Tehát a Friedmani kritikákra tulajdonképpen bizonyos értelemben szemmel láthatóan válasz volt az, amit Roosevelt cselekedett. Tudjuk az összes olyan intézkedését a nagyválság idején Rooseveltnek, amelyből sok mai napig is él. Van, amit oda-vissza ráncigál az amerikai törvényhozás a lobbik hatására, de mindesetre 33 és 35 között a bevezetett banktörvény olyan változásokat eredményezett a Federal Reserve működésében, amelyek lehetővé tették, hogy a Fed megfelelő kívánatos esetekben stabilizálja megfelelően a bankrendszert. Ez lehetővé tette, hogy nyújtson segítséget, könnyen hitelt adjon akár nem pénzügyi cégeknek is. Létrehozták akkor azt a törvényt, amely elválasztotta a befektetési és kereskedelmi bankokat. Kedves hallgatóim, talán sokszor is hallották már tőlem ezt a megállapítást, mint pénzügyes közgazdász, ez nagyon fontosnak találom, hogy a bankokat az állam azért menti mindig ki, most is, napjainkban is, mert a kereskedelmi banki funkció, ahol össze van kapcsolódva a befektetési banki funkcióval, akkor a kereskedelmi banki funkción keresztül tovább gyűrűzik a fizetésképtelenség. Ha egy banknak vannak ügyfelei, akkor nem tud fizetni a ügyfeleknek, azok se tudnak tovább fizetni, és akkor így egy láncolat alakul ki, ezt nem akarja soha egy állam, de hát hogyha egy befektetési bank, mondjuk ki őszintén omlik össze, az a befektetőknek nagy probléma. Persze, ha a befektetőknek van nagyon erős lobbyerejük, akkor ezeket a bankokat is megmentik. Tulajdonképpen ez történt a 2008-as válság után is, ez történik napjainkban is a Covid válság idején, de hát ez annak köszönhető, hogy borzasztó lobbyerővel rendelkeznek ezek a nagy befektetési bankok. De az ideológia mindig az volt, hogy a kereskedelmi bankokon keresztül az egész ország csődbe megy, hogy így mondjam, mert tova gyűrűzik a hatás, hogyha egy bank tönkre megy. No, az is egy nagy probléma, hogy a bankokban szereplő megtakarításokkal akkor mi lesz, akkor azok is elvesznek, hiszen egy bank csődbe megy, akkor elvész a benne lévő forrás. Ennek a megmentésére hozta létre annak idején a betétbiztosítási rendszert, a Federal Deposit Insurance Corporation, a New Deal, és ez óriási segítséget jelentett a kis megtakarítóknak, biztonságot, és mai napig is, 90-es évek nagyobb bankválsága, ami volt Amerikában akkor, abban is a FDIC, ez a Federal Deposit, mentette meg a kis betéteseknek a pénzét. Nos, tehát azt mondhatom, hogy a Friedmani politikának ez a értékes része valóban elismerést kapott szakmai szempontból az élete vége felé is. Amikor 2002-ben, mert akkor volt 90 éves Friedman, az akkori jegybank elnök Ben Bernárke egy előadást tartott a születésnapja tiszteletére rendezett konferencián, és így zárta az aktuális fedelnök az előadását. Igaza van Milton Friedmannek, igaza volt és igaza van, a Fed annak idején bizony hibázott, de ígérem, ez többet nem fog megtörténni. Hát, nem tudta Ben Bernárke, hogy mennyire hamar valóra kell váltania ezt az ígéretét, hiszen rövidesen beköszöntött a 2008-as nagy pénzügyi válság, amelyet, mint tudjuk, valóban a Fed úgynevezett kvantitatív easingje, tehát a kamatok leszállítása és a élve a lehetőségekkel pénzbe pumpálása a gazdaságban, bankokba, de adott esetben még cégek számára is a kötvényeik megvásárlásával a Fed pénzt teremtett. Azt is tudjuk, hogy napjaink Covid válságára is nagyon érdekes és kombinált technikákkal a Fed pénzt folyósít, pénzt nyújt a pénzügyi intézmények számára oly módon, hogy azok a nehézségekbe került, hát hiszen, hogyha most be kell zárni, meg tönkre mennek bizonyos szektorok, átmeneti megszorítások, válságmérti megszorítások következtében, ezeken ilyen átmeneti pénz segítséggel nem csak a költségvetésből nyújtott támogatással, hanem az ehhez hozzátársított jegybanki pénzteremtéssel is segít a Fed. Vagyis Friedman által szükségesnek tartott igazi lender of last resort, végső hitelezői szerep betöltésére a gazdaság megmentése érdekében készen áll az amerikai jegybank, és hát ebből nyilvánvalóan a világ többi jegybankja is sokat tanult. Kedves hallgatóink, ezzel búcsúzom, még egyszer aláhúzva azt a nagyon fontos tanulságot, hogy szakmai kiválósága mellett nagyon szép jelenség volt ennél a közgazdásznál, hogy egy életen át hűséges társa maradt a feleségének, és az is, hogy nem pusztán a családi életben, hanem a tevékenységükben is együtt tudtak működni, ami példamutató lehet minden magyar értelmiségi számára is.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.